itt voltunk a tegnapi nap, nagyon sok izgalmat kaptunk meg. Mai nap egy kicsit rövidebb lesz, 4 órára már remélhetőleg befejezzük, és 3 blokk lesz a mai napon. Az első blokk az 5. textolvasó biblia szakaszunkra, utána 2 kerekasztal, ebéd előtt egy Ószövetséggel, a Héber Bibliával kapcsolatos kerekasztal, ebéd után pedig az Újszövetséggel kapcsolatos kerekasztal lesz. Szeretettel köszöntöm előadónkat, aki a programunk szerint 2 témában is megszólalt, tehát nem 20 percig, hanem 40 percig fog beszélni. Köves Lobó, rabbi, aki ortodox rabbi, az Óbudai zsinagógának a rabbia, és az EMIH-nek, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek az alapító tagja. Rabbinikus tanulmányokat folytatott Oberlander Baruchnál, majd Pittsburghben tanult, és elvégezte a hivatalos túramásoló kurzust, és szófér túramásoló lett, és ugyanakkor hagyományos körülmetélő vizsgát is tett, tehát Mohil képesítést kapott. És ő a II. Világháború utáni első Magyarországon fölavatott ortodox rabbi. 10 évvel ezelőtt, 2003-ban avatták fel, a fölavatásán jelen volt Mádol Ferenc köztársasági elnöki is, és Köves Lomó szervezte meg a Status Quo Ante hitközséget, illetőleg egységes, amit említettem, egységes magyarországi izraelita hitközséget. Nagy szeretettel köszöntöm, és 40 percig fog beszélni, utána lesz lehetőség kérdésekre.
Onnan?
Ahogy kényelmes.
Már majd vele ezt itt váltogatni kell, úgyhogy akkor majd. Hát, nagyon köszönöm a lehetőséget, jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm, ha felszólalási lehetőséget. Ugye itt akkor rögtön neki is kezdenék, és hogy a bemutatáshoz kapcsoljak vissza. Ugye elhangzott ez a szófél, a hivatásos tóra másoló, ami ugye nagyon egzotikusan hangzik, még talán a körülmetélés, vagy a hivatásos körülmetélés még egzotikusabb, de vissza azért most, hogy a témánál maradjunk. Ugye a tóra másolónak tulajdonképpen hát a mai témánkhoz is van kapcsolata, és én úgy építettem fel, nem is gondoltam volna, hogy így tudunk majd rögtön egyik témából a másikba kapcsolni, de én így is építettem fel a mai előadást, hogy itt ezt a 40 percet ezt összegyúrtam. És tulajdonképpen én azt fogom megpróbálni a mai előadásban körbejárni, hogy a zsidó szempontból teológiailag milyen, vagy hittudományilag milyen megkötései és milyen története van önmagában a biblia fordításoknak. Tehát elsőként, az első pár, mondjuk 10-20 percben erről beszélnék, hogy ez egyáltalán hogyan alakult maga a bibliai írásnak a története, és ebből pedig az, hogy egyáltalán lehet-e, vagy egyáltalán hogyan lett maga a biblia, az első biblia fordítások, és a zsidó szemmel hogyan tekintették. És aztán szeretnék majd az előadás másik felében rátérni a magyar fordításokra, ami egy viszonylag új keletű történet, ugye a zsidó-magyar fordítások, de mindenképpen szerintem fontos, hogy a ókori történelmét is megnézzük a fordításoknak ahhoz, hogy egy kicsit el tudjuk, kontextusba tudjuk helyezni a magyar fordítások történetét is. Ugye kezdjük talán azzal, hogy a zsidó vallás tanítása szerint a Biblia szövege, és amikor én most Bibliát mondok, akkor itt tulajdonképpen 2 dolgot is értek ez alatt, és engedhessék meg, hogy akkor ne azt mondjam, hogy zsidó biblia, vagy héber biblia, hanem csak mondjam azt, hogy biblia. Ugye ez alatt 2 dolgot is értek. Értem magát ugye az Ószövetséget, ugye, amit mi Tanáchnak nevezünk, ami 3 részre osztható, Torá, Neviim, Ktuvim, ugye a maga a Mózes 5 könyve, ami a Tóra tekercsben magában ugye, van leírva, ugye Neviim, ugye a proféták könyve, és a Ktuvim, a szent iratok könyvei, amik ugye összességében a zsidó kánon szerint 24 könyvet foglalnak magukban. És a zsidó vallás szerint ugye az óriási a különbség, az első rész, tehát a Tóra, a Mózes 5 könyve, és minden későbbi szent irat, illetve a proféták könyvei között. Ugye a legfontosabb különbség teológiailag az, hogy a zsidó vallás azt tanítja, maga tulajdonképpen a Tóra szövege is utal erre, hogy Mózes volt az első és a legnagyobb proféta. Ugye a Tóra ezt úgy határozza meg, panimel, panim di berel Hashem, hogy ő szemtől szembe beszélt Istennel, ez az első különbség, tehát lobe marot, lobe bechadim, hogy nem valamilyen metafora által, vagy nem valamilyen áttét által, nem transzba esve, vagy álomban, hanem szemtől szembe úgymond, tehát egyenesen volt az isteni sugallat, vagy az isteni ihlet, és a profécia. A másik pedig, a jelentős különbség, amit maga ugye a Tóra is feljegyez, hogy Mózesnek nem volt szükség arra, hogy megvárja, hogy megszállja az isteni ihlet, hanem maga is tudott hívást kezdeményezni, ahogy mai terminológiában mondanánk, tehát nem csak bejövő hívásai voltak, hanem hogyha valamilyen, bármilyen kérdése fölmerült, akkor ő tudott fordulni az égiekhez, Istenhez, és rákérdezni. Ugye van egy-két ilyen történet is konkrétan a Tórában, például Szlofhad lányainak az esetében, amikor egy öröklési kérdés volt, ugye Szlofhaddal, aki idő előtt halt meg, akkor a Tóra azt mondja, hogy Mózes azt mondta, jó, várjatok, én megkérdezem Istentől, hogy akkor mi ebben a szükséges döntés. Ez Mózes. Minden későbbi profétára ez már nem mondható el, és ilyettén az is egy lényeges különbség, hogy a Tórában feljegyzett parancsolatok, ugye héberül micvák, azok véget érnek Mózes életével, és az, amit mi 613 parancsolatként számolunk össze a Mózes 5 könyvében, az nem folytatódik a későbbi profétáknál, és a későbbi proféták nincsenek is felhatalmazva arra, hogy újabb parancsolatokkal gazdagítsák ezt a 613-at. Más kérdés, hogy a későbbi rabbik és ugye minden nemzedéknek a maga bírái és rabbiai, azoknak megadatik a lehetőség, hogy mint egy védőfal újabb szabályokat, vagy elővigyázatossági szabályokat hozzanak, de ezek soha nem lesznek egyenértékűek a Mózes által leírt és meghagyott 613 parancsolattal. Ilyen értelemben tehát egy prófétának a hitelességéhez az is hozzátartozik a zsidó értelmezés szerint, hogy nem változtatja meg a mózesi parancsokat, nem vehet el belőle, és nem adhat hozzá, mert ha ezt tenné, akkor magát az alapot vonja kétségbe. Miért mesélem ezt el? Azért, mert ebből az is következik, a zsidó vallás azt tanítja, hogy a Tóra minden szava és minden betűje borzasztó fontos, hiszen azt nem egyszerűen egy isteni metafora leírása generálta, mint a későbbi proféciákat, hanem az szóról szóra és betűről betűre az isteni proféciának a manifestálódása. Tehát az nem csak tartalmában, hanem formájában is az isteni proféciát adja át. Ami azt is jelenti, hogy a héber szöveg, ami megjelenik a Tórában, és itt látszik az első kép, ugye ez egy Tóra tekercsel egy kép, ugye látjuk a szövegnek a héber szöveget, ugye ez a mutató a jád, ami csak ugye a 4-500 éves hagyomány, hogy ezzel mutatjuk a szöveget olvasás közben, nem érintjük meg magának a Tórának a pergamen tekercsét. Ugye maga a héber szöveg a hagyomány szerint ugyanaz a szöveg, amit Mózes maga írt, ugye több mint 3300 évvel ezelőtt, megjegyzem itt a hagyományos zsidó értelmezés szerint Mózes a szöveget, itt két vélemény van a Talmudban, hogy hogyan írta. Az egyik vélemény szerint Mózes a egyiptomi kivonulás után rögtön elkezdte írni a Tórát. Ugye gyorsan behozta az első két könyvet, az gyorsan leírta ugye a teremtéstől a kivonulásig, és utána folyamatosan írt. Hozzáteszem, hogy ez egy alapelv a Tóra értelmezés, a rabinikus értelmezésében, hogy én mukdamumú hárba Tórá, hogy nincsen terminológiai sorrend a Tórában, kronológiai sorrend a Tórában, tehát vannak történetek, amik előbb történtek, és később lettek följegyezve. Mózes egy kicsit ebben szórakozottan írt, hogy néha előbb írt le valamit, aztán később írt le valamit, de alapvetően a 40 év során írta le az egészet, egészen az utolsó 8 mondatig, amiben ugye vagy előre leírta azt, hogy mi fog történni a halála után, vagy azt már esetleg Jósua az utódja írta le. Egy másik vélemény szerint nem a 40 év alatt írta le folyamatosan Mózes, hanem a 40 év végén ült le, és egy nap alatt leírta az egészet. Hozzáteszem, hogy ennek a leírása, tehát ugye, és itt jön a visszacsatolás a bemutatáshoz, ugye ezt magát a Tórának a másolását, azt hivatásos Tóra másolók, úgynevezett szoferek végzik, mert ugye ez egy külön szakma, hogy hogyan kell ezeket a betűket úgy megrajzolni, hogy azok a betűk kóserek legyenek. Mindent fogom mutatni egy példát, hogy érthető legyen, hogy mire gondolok, de előbb nézzük a dolognak a hátterét. Ugye arról van szó, hogyha valóban úgy tekintjük ezt a szöveget, hogy ez mindnek minden betűje, és még a formája is az isteni proféciának a manifestációja, akkor nagyon kell ügyelnünk arra, hogy a betűk ne változzanak meg. Ugye a héber szövegben különösen, hogyha egy betű elmarad, vagy akár átformálódik, és egy másik betű lesz belőle, akkor nagyon könnyen a szöveg értelmét is megváltoztathatja. Ugye az egyik példa, amit erre szoktak mondani, ez egyik klasszikus példa, ugye abban a egyik legfontosabb mondatában a Tórának, ami úgy hangzik, hogy Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, halljad Izrael az örökkévaló, Istenünk az örökkévaló egy, az a szó, hogy egy, ugye, Echad, az a szabad használni, Echad, ugye, tórai írásra valahogy így írnád, ez így Echad, ami azt jelenti, hogy egy. Hogyha annyi történik csak, hogy a utolsó betűnek, a dáledmek a vége lekopik, és ilyen lesz, akkor ez már úgy néz ki, hogy nem egy dáled, hanem nagyon hasonlít egy másik betűhöz, a réshez. Ha ezt így kiolvassuk, akkor az lesz benne, hogy acher, ami azt jelenti, hogy más. Akkor az egy helyett az lesz a jelentése, hogy más, és akkor így a teljes mondatnak is értelemszerűen más a jelentése, hajjad Izrael, az örökké, Istenünk az örökké való más, és így aztán nagyon fontos, hogy ügyeljünk minden apró részletre. Ezért van az, hogy a Talmud azt meséli, hogy Rabbi Akiva, aki ugye az egyik legnagyobb talmudi bölcs, és az egyik legnagyobb magyarázója az ókori rabbinikus világban a Tórának, Talmud azt meséli, hogy Rabbi Akiva nem csak minden betűből, hanem minden betűnek a koronájából is tilé tilin shel halachot, hegy, szabályhegyeket következtetett ki. Szóval, hogyha ilyen vagy olyan korona van egy betűn, ugye a korona alatt ezt értjük, ez például egy korona, van ugye ilyen egyes korona, és vannak olyan betűk, mint például a sin, ugye ez egy hármas korona, annak függvényében, hogy melyik betű, milyen korona van, ő már ebből is következtetéseket font le. Ugye, ha megváltozik egy betű a Tóra szövegében, és ugye a közösségi olvasás során, ugye ezt folyamatosan ugye olvassuk, hiszen a Tórát most már közel 3000 éve, hogy igazából ugye a legtöbb vélemény szerint Ezra az írástudó volt az, aki 2500 éve felosztotta olyan olvasási rendszerint a Tórát, amit a mai napig is a közösségben olvasunk, amely szerint ugye minden évben befejezzük Mózes 5 könyvét, a Tóra teljes tekercsét, és újra kezdjük. Ugye akkor itt elég gyakori a egyes Tóra tekercsnél a felügyelet, hiszen folyamatosan olvassuk. Ha észrevesszük azt, hogy az egyik betű kikopott, vagy eleve rosszul volt megírva, nem annak az adott formája szerint, akkor azt a Tóra tekercset nem lehet a továbbiakban használni, amíg ki nincs javítva. Még erre is, ezzel kapcsolatban is van egy érdekes hagyomány, hogyha egy betűről nem tudom pontosan megállapítani, mondjuk vegyük ezt a példát, hogy ez egy dáled vagy egy rés, akkor, mert ugye én tudom, hogy mi kell, hogy ott legyen, és ezért egy kicsit elfogult lehetek a meghatározásban, akkor az a szokás, hogy oda hívnak egy kisgyereket, aki a betűket ismeri, de még nem tud olvasni, és megkérdezik, hogy ez milyen betű. És ő mondja meg, és hogyha mondjuk ő azt mondja, hogy rés, akkor onnantól fogva félre kell rakni a Tóra tekercset. Ugye mutatok egy pár példát, hogy milyen hibák lehetnek, nem tudom, hogy kell itt. Ja, megvan. Ugye itt látjuk, jó, köszönöm szépen. Ugye látjuk itt a, bemásoltam, hogy milyen az úgynevezett ásuri írás, amellyel ma az összes Tóra tekercs írva van. Ugye azt az ásuri szó, ennek több értelmezése is lehet. Az egyik az az, hogy asszír, asuri. A másik pedig, hogy ez egy héber kifejezésből jön, asher, le asher, me usár, az azt jelenti, hogy jóváhagyott. Hogy ez a jóváhagyott betű kollekció, amely szerint írni kell. És ezzel kapcsolatban ugye van egy kis eltérés a hagyományos és a történelmi értelmezés szerint, ugyanis a történelmi, tudományos értelmezés szerint ugye ezek a betűk, ezek viszonylag újak. Ami azt jelenti, hogy ez körülbelül 2000 évesek ez a betűforma. Például megnézzük a holtengeri tekercseket, ott nem ezt a fajta betűformát találjuk, hanem egy másik betű írását a hébernek. Ezzel kapcsolatban a vallásos értelmezés szerint ez volt az eredeti betűforma, amelyet Mózes is használt. Utána ez elfelejtődött, vagy valahogy kiment a forgalomból, és utána visszahozták, és újból elrendelték, hogy ez legyen a betűforma. Mindenesetre közel 2000 éve a tórák ilyen betűvel, ilyen betűstílusban vannak írva, és itt minden forma nagyon lényeges. Ugye ez a teljes alefbét, hogyha megnézzük, és tulajdonképpen minden közösségben, ugye a zsidó diaszpóra erre nem volt hatással, minden közösségben ugyanezeket a betűket használják, apró kis eltérések vannak. Például, ha ugye ismerjük a héber ABC-t, ami a felső sorban középen van, a het, az a szefád, ugye észak-afrikai közösségekben nem ilyen háztető van rajta, hanem egyenes, lapos teteje van, de ilyen apró eltérések vannak, a lényegben megfelelnek a betűk. Most nézzünk például egy olyan esetet, amikor valamilyen probléma van az írással, ez két dolog, amit kimásoltam, lehet látni az elsőben, nem tudom, hogy mutassam, ide jövök, de itt azt lehet látni, ez a szó Elohim, ugye Istennek a neve, és azt látjuk, hogy a Jud és a Mem összeérnek. Ez már eltréflizi a tórát, ugye alkalmatlaná teszi, mert a előírás nem csak az, hogy a betűknek megjelenjen az adott formája, hanem hogy a pergament fehér része körülvegye a betűk, ne éljenek össze, ugyanis tudom, hogy előírás, hogy két szó között mennyi kihagyás legyen, és ezzel szemben két betű között mennyi kihagyás legyen, hogy ne lehessen félre értelmezni, hogy egy adott betű ide tartozik, vagy oda tartozik. Tehát ez például egy példa, ami alkalmatlanná teszi a szöveget. Vegyünk egy másikat. Itt van ugye ez az előbb említett első mondatból, Shma Yisrael, Hallel Izrael, ez Isten nevének az első betűje. Ez egy Jud lenne, egy kicsit megnőtt itt az alja, túlhúzta a szófele, és ezért már úgy néz ki, mint egy Vav. Akkor itt ugye ez már megint csak egy eltérés, és emiatt diszkvalifikálja a tórát, amit ki nem javítjuk. Ebben az esetben nem is lehet javítani, mert Isten nevét nem lehet javítani. Mert ugye nem lehetne kitörölni Isten nevét. Ugye, ha tovább megyünk, akkor azt érdemes arról beszélni, hogy ugye mindannyian ismerjük azt a játékot, amikor azt hiszem, postás, vagy ami ilyesmi, nem óvodában szoktunk játszani, hogy súgok valamit a mellettem ülő fülébe, és azt továbbadja, és egymásnak súg, és a végén mi fog kijönni belőle, valami egészen más szöveg. Ugye, az egy érdekes kérdés, hogy az összes tóratekercset a világon, hogyha összevetjük, akkor mennyi eltérést találunk, hány fajta változata van a tóra szövegének. Ami egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha megnézzük például a jemeni közösségeket, ugye a zsidó diaszpora nagy része az 2000 éve él diaszporában, többé-kevésbé. Ugye az első diaszporából, ami 2500 évvel ezelőtt ti, tulajdonképpen folytatólagosan, folyamatosan csak a jemeni zsidó közösség maradt meg. Ha megnézünk egy jemeni tóratekercset, ami feltétlenül utoljára 2500 évvel találkozott, 2500 évvel ezelőtt találkozott egy bodrog keresztúri tóratekercsel, ugye, mert egymásról másoljuk a tekercseket, tehát ők már nagyon távoli unokatestvérek, ez a két tekercs, összesen, az összes tóratekercs között 14 eltérés van. 14 helyen van eltérés. Én az első eltérést és az utolsó eltérést másoltam csak ide, hogy lássunk egy példát. Ugye én a magyar szöveget fordítottam, vagy hoztam ide be, és mondta Kány az örökének, nagyobb az én bűnöm sem, hogy elviselhetném. Ugye itt mineszó, azt lehet írni male és haszer. Lehet írni vávval és váv nélkül. Ugye a magánhangzó, az ó az a magánhangzó, aminél ugye megvan a lehetőség, hogy beleírjuk a szövegbe, és ennyi a különbség. Ez már egy különbségnek számít a 14-ben. Amiben sem a hangzásban, sem a szöveg értelmében nincs különbség. Egyedül a formában, hogy benne van-e a váv, vagy nincsen. Egy másik, hát egy kis egzotikusabb ügye, hogy ne jusson zúzott heréjű, vagy elvágott tag az örökkévaló gyülekezetébe. Itt is ugye daká, az a zúzottat jelenti. Daká azt lehet írni hével, és lehet írni aleffal. Megint csak, sem értelmében, sem pedig formájában. Sem értelmében, sem hangzásában nincs különbség a szövegben, egyedül a formában, ugye a helyesírási kérdés, hogy most valamit ellipszonsével, vagy ével írunk, hosszú ível, vagy rövid ível, de tulajdonképpen még kevésbé van különbség, mert mondom, a hangzásában egyáltalán nincs különbség. 14 ilyen eltérés van, Tórában van összesen több mint 300 000 betű, és összesen, ha minden fajta féle tóra tekercset összeszünk, összesen 14 különbséget fedezhetünk föl, és ezek közül egy sincsen, ami a szöveg értelmén változtatna. Ami azt jelenti, hogy valóban nagyon szigorúan figyeltek arra, és figyelünk arra, hogy a szöveg másolása az a legapróbb részletben is megegyezzen, és megérte erre figyelni, mert nyilvánvalóan 3000 év alatt hányféle változat alakulhatott volna ki ebből a szövegből, hogyha erre nem ügyelünk ennyire szigorúan. Egy másik kérdés, hogy a proféták könyveire ez már nyilvánvalóan nem igaz, ott már nincsen ennyire szigorú felügyelet az előbb említett okoknál fogva. Ezért van az, hogy például a holtengeri tekercsekben, ahol Ézsaiás könyvének a nagy része ugye meg lett találva, ott kicsit több eltérés van, de meglepő módon ott is az eltérések nagy része az nem változtat az értelmen és a hangzáson, megint csak inkább ilyen formai vagy helyesírási különbség. Ugye mindez felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán lehet-e fordítani a szöveget. Ugye egy fordítás az automatikusan a szöveg értelmén is változtatni fog, pláne, hogyha az a fordítás írásos, akkor ez egy új hivatkozási alap, ez egy vallási, egy hittudományi kérdés tulajdonképpen, hogy szabad-e fordítani a szöveget, és ráadásul egy fordítást szabad-e leírni. Szeretném hozzátenni, hogy ugye az első 1200-1300 évében a zsidóságnak az egyetlen írott szöveg az a Tóra szövege volt. Ugye nagyon sok értelmezés volt a kezdetektől fogva, de azt végig szóbeli tannak nevezzük, és neveztük, ugyanis a szóbeli tan, ahogy az benne van, az csak szóban magyarázza a szöveget. Az írásnak a szentsége és a külön tisztelete, az csak is a Tóra szövegének járt. Az egy más kérdés, hogy a diaszpórával a rabbik szükségét érezték, hogy a szóbeli tan hagyományának a lényegét leírják, és így született meg tulajdonképpen a talmudi irodalom. De minden esetre ez csak megerősíti a kérdést, hogy milyen módon lehet vagy szabad egyáltalán a Tórát fordítani. Én három fordítást, vagy tolmácsolást igazából is, nem csak fordítást emeltem ki ebből a korai időszakból. Ugye az első a hagyomány szerint, amelyben ugye a Tóra szövegét lefordították, és ez inkább tolmácsolás volt, mint fordítás, az Ezra idejében, ugye ez a személyiségének a jelentőséget gondolom itt nem kell külön részletezni. Ugye a zsidó történelem, vagy a zsidó a hagyományos történelem felfogás szerint ugye Ezra volt az tulajdonképpen, aki a másik szentély idejében a zsidóságot új alapokra helyezte, vagy megerősítette az alapjait, és nagyon sok hagyomány, előírás, szabály az Ezrához van visszavezetve. Így például az is, hogy Ezra idejében kezdték a közösségi Tóra olvasásba bevezetni a tolmácsolást. Ez hogy nézett ki? Hogy ugye egy közösségi tórolvasás ugye azt jelenti, hogy ha összejön 10 férfi, akkor ott van egy közösségi, ugye összejön a kahál, összejön a minyen, ahogy manapság mondjuk, és akkor annak külön hangsúlya van, akkor ki lehet venni a tórát, lehet olvasni, fölhívunk a tórához embereket, akik ugye régen maguk olvasták a szöveget, ez kb. Egy 400-500 évvel ezelőtt megváltozott, mert nem mindenki tudja olvasni a szöveget, ezért van egy Tóra olvasó a mai közösségekben, de hagyományosan ez úgy volt, mindenki maga olvasta a szöveget, és amikor felolvasta a szöveget, akkor minden mondatnál megállt, és valaki a közösségből kikiabálta először a szöveget héberül, és utána lefordította arámira, hangosan. Nem volt hangos, bemondok, egy jó hangú ember kellett, hogy mindenki hallja. Ennek két célja is volt, egyrészt, hogy mindenki hallja a szöveget, nem mindenki, akit fölhívtak a Tórához, volt olyan erős hangú. Másrészt pedig az, hogy mindenki értse a szöveget, hogy abban az időben már az első szentély lerombolása után, amikor a zsidóság nagy része egy Babilóniába került számvezetésbe, fogságba, elfelejtődött a héber, nem véletlenül, hogy Ezra és Nehemja is arámjul fogalmazták az írásaikat. És az arámi lett a beszélt nyelv a zsidók között. Hozzáteszem, hogy ez aztán meg is maradt, ugye már amikor a zsidóság nagy része visszatért a Szentföldre, és fölépült a második szentély, továbbra is az arámi volt a beszélt nyelv. Ez különben egy érdekes téma, megint csak a vallási értelmezés szerint ennek nem egyszerűen néprajzi okai voltak, hanem az, hogy a zsidó nép már nem volt azon a szent szinten, hogy a szent nyelvet a hétköznapi beszéd nyelvévé alacsonítsa le, és ezért maradt az arámi. De mi következett ebből? hogy a zsidók nagy része már nem beszélte a hébert, kénytelenek voltak ezért lefordítani a szöveget. De ez nem írásban történt, hanem egy, ahogy mondom, egy tolmácsolás által kikiabálták a szöveget, és utána rögtön kikiabálták arámira. Most utána néztem, amikor készültem az előadásra, mert ugye ez a szokás Európában értem szerintem most már valószínűleg egy közel 1000 éve nem létezik, de abban a szerencsében van részem, hogy a feleségemnek az édesanyja, ő jemeni zsidó, ő már Izraelben született, de a nagymama igazi jemeni, és megkérdeztem, hogy a jemeni zsidóknál, akik ugye az előbb említettem, tulajdonképpen a leghagyományőrzőbbek ebben az értelemben, az előbb említett okoknál fogva, azt mondja, a mai napig így van, hogy úgy olvassák fel az eredeti igazi jemeni közösségekben, Izraelben, természetesen egy Jemenben összesen 100-200 zsidó él ma már csak, de az izrael jemeni közösségben így olvassák föl, hogy fölolvassák a szöveget, és minden mondatot egy gyerek, akinek ilyen magas hangja van és jól hallható, arámiul kikelt. Ez azért érdekes, mert a közösség rész nagy része nem tud arámiul. Most már sokkal jobban tud héberül, mint arámiul, de ez a szokás mai napig megvan, ezért egy jemeni közösségben egy ilyen tóraolvasás dupla olyan hosszú, mint egy európai közösségben. Tehát ez az első olyan tolmácsolás és fordítás, amiről tudomásunk van, ami egy körülbelül 2500 éve kezdődött. Ugye a következő fordítás, ami ugye közismert, ugye az a görög fordítása a szövegnek. Itt ugye van az a zsidó hagyomány, amit a Talmud följegyez többek között, hogy ugye a Talmaj király, vagy ugye a hivatalos nevén Ptolemaiosz, én életemben először, megmondom őszintén, ismerkedtem meg ezzel a néven, mert a Talmudban mindig Talmájként van Alexandria királya följegyezve, hogy a Talmaj király összehívott 70 zsidó bölcset, és ugye úgy fordította levelük a szöveget, hogy nem tudtak egymásról, nem tudták, hogy egyáltalán mindannyian föllettek kérve rá, és külön-külön ültette őket le, hogy fordítsák le a Tóra szövegét. Ugye lefordították a Tóra szövegét, és ő utána meg akarta nézni, hogy becsapták-e, ugye ez ennek volt az értelme, hogy külön ültette le őket, hogy összehasonlította a szöveget. Nagyon érdekes, hogy a Talmud följegyzi Megilla traktátusban, ugye, ami az Eszter könyvéről szól, följegyzi, hogy hát tényleg hogyan is történt ez a dolog. És nem emlékszem pontosan, de egy olyan 10-15 különböző pontot jelöl meg, ezekről mindjárt majd fogunk beszélni, ahol ugye egymásról nem tudtak ezek a bölcsek, de úgy találták, hogy a fordítás érdekében meg kell egy kicsit változtatni a szöveget. És a csoda az volt, hogy mind a 70-en ugyanott változtatták meg a szöveget, és ezért nem volt utána büntetés, mert illett egymáshoz, párhuzamos volt, és nem vette észre a Talmaj, hogy megváltoztatták a szövegértelmét. Ugye a következő pedig, ami hagyományosan ugye a mai napig is benne van a zsidó bibliákban, a héber humásokban, bibliákban, az az Onkelos fordítás, megint csak arámi fordítás, ami az, a szöveget arámira fordítja le, és ez már egy komoly értelmezéssel is jár. Ugye Onkelos személye az nagyon érdekes személyiség, ugye ez az időszámítás utáni első században élt, kicsit érdekes, mert több néven is szerepel, ugye itt írtam, Onkelos a Jeruzsálemi Talmudban Ekilászként van rá utalva, de minden esetre ő egy betért, zsidóságba betért, egy római császári családból származó betért figura, aki a szöveget arámira lefordítja, és hát abban az érdemben van része, hogy ez a fordítás belekerült az első nyomtatott héber Bibliában is, ez a fordítás benne van, és a mai napig minden hagyományos, rabbinikus humásban, Bibliában szerepel az arámi szöveg, olyannyira, hogy van egy olyan előírás, még az arámiról beszéljünk, hogy minden héten el kell olvasnunk az adott takaszt magunknak, meg kell tanulnunk, és mellette el kell olvasni az Onkelos féle arámi fordítást, és ugye egy rabbi, vagy egy rabbinikus tanulmányt végzett személy tud arámiul, vagy legalábbis egy kicsit tud, annyira, hogy a szöveget tudja követni. Nyilván, hogy az arámi és a héber ezek rokon nyelvek egymással. Ugye azt szeretném csak bemutatni, ez ugye egy illusztráció, hogy Talmaj hogyan kérte meg a 70 bölcset. De egy érdekes idézet a Talmudból, hogy azt mondja, aki az írás szó szerint fordítja, az őrült, aki hozzátesz, az gyalázatos és átkozott, ugye nehéz megtalálni az arany középutat, ugye ügyelni kell, mert szó szerint fordítani nem lehet, vagy nem minden esetben lehet, ugyanakkor mégsem lehet megváltoztatni a szöveget. Ugye mi a dolog lényege? Egy fordítás már nem tudja átadni az igazi jelentését a szövegnek. Különösen ugye minden nyelvben vannak olyan nyelvi fordulatok, olyan szójátékok, amik önmagukban jelentenek, önmagukban üzennek, és ezt ugye egy fordítás nem tudja átadni, erre majd fogunk adni példákat is. Én csak azt szeretném bemutatni, hogy az előbb említett három fordításban hogyan vették ezt a kérdést figyelembe. Azt, hogy egy fordítás már nem az eredeti. Illetve azt, ami még egy jelentős dolog, hogy a hallgatóság, aki nem ismeri, aki nem tanult, aki nem írástudó, aki nem tudja a héber szöveget, az feltehetően más hitelvi kérdésekben is hiányos, át szabad-e neki adni az írás minden részét? Szabad-e neki mindent elolvasni és lefordítani? Hát nehogy ebből aztán rossz konklúziókra jusson. Például az arámi fordítás, a szóbeli arámi fordítás, ami az elsőként utaltunk rá, az Ezra féle fordítás esetében azt mondja Maimonides, aki ugye azért valamivel később élt, ugye kb. 1000 évvel ezelőtt, ő azt jegyzi fel a Tóra írása az ima szabályaiban. Azt mondja, hogy annak idején nem minden részét tolmácsolták az írásnak. Ruvén esetét ugye Tamárral, ami eléggé izgalmas és ugye eset, ugye a kohanita áldás és az aranyborjú történetét azt nem fordították le. Ugye az aranyborjú történetét azt értjük, hogy miért nem, ott is egy eléggé egy cenzúra igényes történet, hogy az, hogy a zsidók ilyen gyorsan letértek a jó útra. A kohanita áldásnál az egy érdekes dolog, hogy miért nem, ugye a kohanita áldás az a hagyományos papi áldás, ott azért nem, azt mondja a Talmud, mert ott van egy olyan kifejezés, a rehecha, a semmi ismerecha, áldjon meg Isten és vigyázzon rád, jajra sem, panove lecha, vichu neko, fordítsa, fényeljítse az arcát feléd, és, fordul, és legyen kegyelmes veled, jisza a sem, panove lecha, és nézze el neked Isten, és legyen, és adjon neked békét. És azt mondták a rabbik, ez a nézze el neked, ez nem hangzik jól. Azt fogják ebből a egyszerű nép azt fogja gondolni, hogy bármit meg lehet tenni, mert Isten úgyis majd elnézi. És azért a kohanita áldás megint csak nem fordították le. Menjünk tovább. Ugye ez a Septuagintánál pedig mit látunk? Ezt nem tudom, érdekes lenne, mert én nekem itt most csak zsidó forrásokat használtam föl, hogy a keresztény hittudomány mit mond ezekről az esetekről. Kíváncsi lennék különben, hogyha van itt valaki, aki erre tudna reflektálni. Hogy ugye van, én most kiválasztottam három olyan részt, a Talmud többet sorol föl, mondom, kb. 10 idézetet, amit a 70 bölcs megváltoztatott, és ahogy az előbb említettem, ugyanúgy változtatta meg. Mi ez a három? Nézzük. Ugye az első mondata már a Tórának. Bréshit bará Elohim, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Erre azt mondták a rabbik, akik ott külön ültek 70-en a saját kis kuckoljukban, ez nem hangzik jól. Ez a bálványimádó tálmány még azt fogja mondani, hogy kezdetben teremtette Istent. Hogy először megteremtette Istent, és utána az eget és a földet. Ez nem fog jóra vezetni, és ezért megfordították a sorrendet, és azt mondták, Elohim bará bréshit, Isten teremtette kezdetben. Nem kezdetben teremtette Istent, Isten teremtette kezdetben. Megváltoztatták a sorrendet. Menjünk tovább. Megint csak Mózes első könyvében, ugye az a sok kérdést felvető híres idézet, Nasze Adam becel meinukid muteinu, hogy teremtsünk embert képmásunkra és formánkra. Ugye itt több probléma is van. Az egyik probléma, hogy a képmás, ugye nyilvánvalóan, ami egy teológiai kérdés, és ebben nem fogunk belemenni. A másik probléma pedig a többes szám. Ugye mi az, hogy teremtsünk? Erre megvannak a maga válaszai a zsidó értelmezésnek, úgy, mint nyilvánvalóan minden értelmezésnek. Ők azt mondták, hogy Talmudja ezt nem fogja fölfogni, és megint csak egy ilyen bálványimádó íze van a dolognak, ezért megváltoztatták, és egyes számba tették, esze ede Adam, teremtek embert, becellemu bedmut, formára és képre. És megoldották mind a két problémát. Tehát sem a formánkra és képünkre, sem pedig a többes szám, az egyes szám maradt. És a harmadik példa, vatitzchak szará bekirbá, ugye az a történet, amikor az angyalok megjövendelik Izsáknak, a születését. Ugye előbb Isten maga megjövendeli Ábrahámnak, és utána jön a három angyal, aki megjövendeli ugye hát az egész családnak, ugye Rebekának szeretnék, de ugye a sátorban marad, és akkor ott elmondják, hogy meg fog születni a kisfiú. És ugye mind a két esetben Ábrahámnál is az van, hogy amikor Isten elmondja neki, hogy fia fog születni, akkor Ábrahám azt mondja, hát arcra esik, és nevet. Aztán Sáránál is azt mondja, hogy Tizchak Szará Bekirba, és Sára nevetett magában. És akkor ott kialakul egy kis vita a Sára és az angyalok között, hogy most nevetett, nem nevetett, és megvan róva ott Isten által, hogy hát miért nevet? Hát nincs Isten előtt lehetetlen. Hiába már 90 éves Sára lassan, nincs lehetetlen Isten előtt. Meg fog születni ez a gyerek. És ez olyan problémát vett föl, hogy miért rója meg Isten Rebekát, azért mert nevetett, de nem rója meg Ábrahámot. Sőt, Ábrahám esetében, két fejezettel korábban, Isten azt mondja, igen, és nevezd előtt Izsáknak, ami nevetést jelent. Miért van ez a különbség? De van mindenféle válasz. Ugye a legközismertebb válasz, most nem akarok letérni a témát, az az, hogy Ábrahám jókedvből nevetett, hogy örült a dolognak, Rebeka pedig kételyből. Sára, elnézést. Rosszul mondtam végig, elnézést. Sára pedig kételyből nevetett. De mindenesetre megint csak ugye a 70 bölcs úgy érezte, hogy ez problematikus. Feltételezték, a Talmaj nagyon szigorúan fogja olvasni a szöveget, és azt mondták, Tizchak Szará Bekroveha. És ez egy érdekes dolog, nem is tudom, hogy görögül ez hogy jöhet ki, mert héberben ez egy jó szójáték. Nem Bekirbá, ugye, ami azt jelenti, hogy magában, nevetett Sára magában, Tizchak Szará Bekirbá, mert Tizchak Szará Bekroveha. Nevetett Sára a hozzá közel állókkal. Kirbá, karev, az azt jelenti közel, Kirbá azt jelenti valaki benn, Bikroveha, az azt jelenti, hogy azok, akik közel állnak hozzá, a rokonaival. Jó kedvűen mesélte a rokonainak. Vagy nem, elnézést, nem jó kedvűen, gúnyosan mesélte a rokonainak, és ezért róttam őt meg Isten, szemben Ábrahámnak, aki csak úgy örömében nevetett. Ugye ez három példa megint csak arra, hogy hogyan változtatták meg a fordítást. Ugye majd a későbbiekben fogunk róla esetleg egy pár szót beszélni. A magyar fordításnál nagyon érdekes, a Bernstein Béla féle fordítás, ami, és nem csúszok ki az időből lassan, igen, a Bernstein Béla féle fordítás, ugye a magyar fordítás, ami gyerekeknek iskolai használatra készült, ott ki van hagyva egy pár történet. Például ugyanígy Lót és a lányainak a története nincs lefordítva, Juda és Tamár története nincs lefordítva, mert gyerekeknek, hát mégsem illik, hogy ilyen történetek legyenek, csak érdekes, hogy ugyanaz a ugye, megközelítés a fordítás kapcsán. Menjünk tovább, és akkor a hármas, ugye ez az onkalosz folytás, ez tér el a leginkább az eredeti szövegtől, az onkalosz megengedte magának, hogy nem egyszerűen fordít, ő fölvállalta azt, hogy ez egy értelmezés is. És itt három példát emeltem ki. Ugye az első az Bilám történetében, és azt mondja, vagy a Kár Elohim el Bilám, és az örökkévaló Bilám elé jött. De ugye ez eleve egy kérdés, hogy hogy lehet egy ilyen bálványimádó, varázsló, hogyan érdemli azt meg, hogy Isten beszéljen vele, ugye, ahogy a történet leírja. Ugye ezt, most nem, megint nem megyünk bele a hagyományos rabbinikus értelmezésbe, például az egyik az azt, hogy a vajakár, az nem is azt jelenti, hogy oda Isten Bilám elé jött, hanem belebotlott, úgymond. Tehát Isten nem vette komolyan, csak véletlenül úgymond belebotlott. Ez egy ilyen lekezelő értelmezés. De mindesetre az onkelosz úgy érti, hogy úgy érzi, hogy ezt azért egy kicsit jobban alá kell támasztani, és hogyan azt mondja, ve ará me már minka dama sem lud Bilám. Ami azt jelenti, me már minka dama sem. Az örökkévaló szava jött Bilám elé, nem ő maga, csak a szava, az üzenet. Ő nem találkozott Istennel, csak az isteni üzenettel. Ugye ez egy, tulajdonképpen egy magának a szövegnek az értelmezésétől tér el, és egy magyarázattal kicsit egy szóval kiegészítve, kicsit szépíti, kozmetikázza a szöveget. Ugye a következő az már egy halachikus, az már egy vallási szabályokat is belekever az értelmezésbe. Ugye a közismert Lotteva Selge Vibe Halevimo, ne főz gödöjét az anyja tejében, ugye amire a zsidó vallás azt mondja, hogy ez nem csak a gödöjére, és az anyja tejében, és nem csak a főzésre vonatkozik, hanem vonatkozik minden húsra, minden tejbe, és nem csak a főzésre, hanem az edésre is.
Ugye ezt, hogy hogyan következtetik ki azért, mert ez többször szerepel, és milyen sorrendben szerepel, és nincs fölösleges ismétlés, most ebben nem megyünk bele, de a lényeg az, hogy megint csak nem azt jelenti, hogy csak az anyja tejében, csak a glödőjén, és erre ő már így is fordítja, lotich lun beszár behalál, ne egyetek húst tejben. Megváltoztatja a szöveg értelmét. És menjünk a harmadikra, ugye ez, vagy úgy a mábna elveszném se ná, ne maradjon szemben az emberben örökkében, mert ő is teljes, ezért legyenek napjai 120 év, csak ezt én fordítottam le, ugye. Legyenek napjai 120 év. Ugye ez hova vonatkozik? Ugye a Mózes első könyvének az elején, ugye a Noé története előtt, amikor Isten ugye elmondja Noénak, hogy hát itt az emberiség megromlott, és ezért legyenek a napjai 120 év. Ugye mi az, hogy legyenek napjai 120 év? Amikor látjuk, hogy ugye az első nemzedékekben mindenki jóval 120 évnél többet élt. És erre mi a rabbinikus magyarázat? Legyenek napjai 120 év. Az emberiség mostantól számolva, vagyis attól számolva, hogy beszél Isten Noéhoz, kap még 120 évet, hogy jóvá tegye a cselekedeteit. Tehát nem az ember, az egyes ember, hanem az emberiség is. Ő már így is fordítja le, Arhája Evlehon, Meavesszin Sani. Ezért engedményt adok 120 évet, hogy megtérjenek. Vagyis ő már teljesen a szöveget ilyen értelemben megváltoztatja. Tehát láttunk mind a három esetben példákat arra, hogy hogyan változtatta meg a szöveget a értelmezés. A fordítás hogyan adott már új értelmezést is a szövegnek. Most menjünk, ugye nyilván ugorjunk egy kicsit, ugye maradjunk csak annyiban, hogy hagyományos zsidó vallásos környezetben tulajdonképpen az egyetlen legitim fordítás az az előbb említett görög fordítás és az arámi fordítás. És ez nagyon érdekes, hogy az arámi fordítást, ahogy mondtam, a mai napig tulajdonképpen használatban van. Ez a görög fordítás pedig úgy tűnik a Talmud irodalomból, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt ez annyira bevett volt, hogy ugyanúgy része volt a Tóra olvasásnak, mint ahogy említettem az arámit, tehát ez is a tolmácsolás része volt, sőt írásos formában is valamilyen módon megvolt, mert a Talmud azt mondja, hogy mi számít szent iratnak, szent könyvnek, amit tiszteletben kell tartani, a héber és a görög. Hogy miért van ez, ezt nem tudom, megmondom őszintén, de egy izgalmas témán érdemes lenne feldolgozni, hogy ez pontosan hogy volt, hogy voltak, amikor görögből olvasták az adott szakaszt magát, tehát hogy valahogy az írásos formája is, nem csak a tartalma szentnek számított, de minden esetre ugye 2000 éven keresztül ezek voltak tulajdonképpen a hagyományos fordítások. Ugye a késői középkortól ugye voltak különböző jidis fordítások, ezek nem voltak rendezettek, és ugye megjelent aztán a Mózes Mendelssohnnak ugye a Habiur nevű fordítás, ami füzetekben jelent meg. Ez nagyon nagy vihart keltett, ugye több okból is. Az egyik ok az, hogy a legtöbb rabbi abban az időben azon a véleményen volt, hogy ez, amit ő most csinál, a Mendelssohn, ezzel nem a Tóra szövegét akarja közelebb vinni az egyszerű néphez, azzal, hogy németre lefordítja, hanem fordítva a tanult zsidóságot akarja a némethez közelebb vinni, és ez nem tetszett. Ez már egy asszimilációs folyamatnak a kezdete, szóval ezt nem akarjuk elfogadni, és ezért nagyon hamar illegitimé vált ez a fordítás a hagyományos ortodox körökben, ugye más akkor nem nagyon volt, ugye, de nem is hivatalosan. Mindenesetre nagy vitát keltett ez a fordítás, és értelemszerűen így most, amikor eljutunk a magyar fordításhoz is, itt is kettős a hát vagy mindenesetre kicsit ellentmondásos a viszonyunk a magával a fordítással. Ugye miért? Mert abban az időben, amikor a magyar fordítások ugye elkezdődtek, ugye az első érdemi fordítás, ugye az IMIT, izraelita magyar irodalmi társulatnak a fordítása. Ugye ott is vállaltan az volt a cél, hogy ezzel a magyar fordítással a magyar nyelv ápolása és a magyar nyelv ismerete jobban terjedjen el a zsidó közösségben, és ezért megosztottak a vélemények arra, hogy ez szép, ez egy jó cél, de a Biblia fordítás a legmegfelelőbb eszköze erre. Nyilvánvalóan itt ugye komoly vonal húzódott meg az ortodox és a neológ
megközelítés között. Ugye a neológ rabbik azon a vélemény, akik tulajdonképpen ezt a fordítást is készítették, azon a véleményen voltak, hogy igen, ez egy fontos cél, ugye, mint megint csak ugye az előbb említett asszimilációs folyamatnak a része. Ortodox rabbik pedig nyilvánvalóan azon voltak, hogy ez nem egy jó eszköz. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor azért, hogyha őszinték vagyunk, azt azért el kell ismerni, hogy ebben az időben, ugye beszélünk a 19. század végéről, a zsidó közösség Magyarországon nagy részében nem beszélt héberül, és nem értette a szöveget. Vagy németül, vagy magyarul tudta. Visszatérve még a Mendelssohn, csak érdekes, hogy az ő fordítása héber betűkkel volt leírva. Német fordítás volt, de héber betűkkel. Csak azért mondom, hogy mint érdekesség. Visszatérve, tehát azért, ha őszinték vagyunk, azért mégis a magyar fordítás azért nem csak azt a célt szolgálta, hogy akkor a magyar nyelv terjedjen. Abban az időben már azért, mire ez megszületett, most nem a 19. század elejéről beszélünk, hanem a végéről, aki a zsidó társadalom nagy része, a hívők nagy része nem tudott héberül, viszont magyarul vagy németül mindenképp tudott. Ugye az imit fordítás, itt kiemeltem négy lényeges fordítást, ugye az imit fordítás, ami nagyon komoly munka, ugye itt most a két kötetnek az első kötetét hoztam, és tulajdonképpen nem csak a Tóra, hanem a teljes Tanakh ott magában fordítja, ez egy nagyon komoly munka, nagyon komoly társasággal, ugye lehet is látni, hogy eredetileg négy kötetben jelent meg. Ugye az új, tulajdonképpen azt gondolom, hogy valószínűleg ez a legjobb magyar jelenleg használatban lévő teljes magyar fordítás. És ugye Raj Tamás volt, aki a rendszerváltozás után többször is kiadta. Talán te jobban tudod, hogy hányszor, de szerintem legalább kétszer kiadta, egy teljesen reprint. Kétszer. Teljesen reprint formában, én az egyiket, ezt a 93-ban, 93-as kiadást hoztam, sajnos ez is már elfogyott, de mindenképpen ez egy nagyon hasznos, ugye van, benne van a héber és a magyar szöveg egymással szemben, kicsit régi, hát arhaikus, de nem nagyon, tehát ugye ez csak a 19. század végi magyar szöveg, és itt nagyon komoly fordítóbizottság is, ugye ez a nevek, akiket itt megjelöltem, ez csak egy része a társaságnak, ők voltak a szerkesztőbizottság vezetői, de itt legalább 10-15 rabbi nagynevű tudós dolgozott a fordításon, és komoly viták voltak, most nem hoztam el, eléggé sok részletbe menő, de a zsidó szemlében, a korabeli magyar zsidó szemlében, ugye, ami korabeli folyóirat volt, talán a Hevesi Simon, de nem vagyok meggyőződve róla, nem emlékszem melyik rabbi, följegyezte, hogy hogyan működött, nem a Hevesi Simon semmiképp nem, elnézést, hogyan működött maga a fordítás. Volt egy alapszöveg, és akkor újra összeültek, és átnézték, és lehozza a próbafordítást, és mellette a végleges változatot, és mutatja, hogy milyen különbség volt. Tehát nagyon komoly munkát fektettek be. Ugye a másik, ami ugye már a 20. századnak a termék, úgynevezett Herz Biblia, ez egy ötkötetes, és ez csak Mózes öt könyvéről szól. Ugye Herz, aki a brit főrabbi volt, magyar származású, az ő értelmezését, kommentárját fordították le, 39-ben lett kiadva. Szerintem az első kiadás az valamivel 39 előtt is lehetett. És utána ez is több reprintet élt meg. Ugye legutóbb mi adtuk ki, 96-ban. Ez öt kötet. Ebben az az érdekes, itt is ugye a héber és a magyar egymás mellett fut, és hogy itt vannak lábjegyzetekben, illetve előszóként, bevezetésként és utolszóként értelmezések. Ezek az értelmezések valahol a határán vannak a rabbinikus és a tudományos értelmezésnek. Ugye itt ez a brit főrabbinak az értelmezései részben kicsit kiegészítve egy saját kútfőből, ugye az a korabeli megint csak neológ rabbik voltak, akik ezen dolgoztak. De minden esetre nagyon hasznos. A szövege mint fordítás valószínűleg a legmodernebb összes fordítás közül.
Ugye a Bernstein Béla-féle fordítás az tulajdonképpen az imit fordításnak egy része, és annak egy rádolgozott formája a gyerekek számára. Ezt nem tudtam most elhozni. Ez is nagyon jó, és tulajdonképpen az imitnek egy modernebb, egy kicsit átdolgozott formája. Aztán volt mindenféle más, én elhoztam például egyet, a Frenkel-Bernát féle, ami egy válogatás, megint csak gyerekeknek, rajzokkal, képekkel, iskolai használatra. Tehát lehet látni, hogy a zsidó hittan a 20-as, 30-as években azért nagyon komoly szükséget ébresztett arra, hogy ilyen típusú kiadványok megjelenjenek. És egy nagy munka, aminek sajnos még messze nem értünk a végére, mint többek között Oberlander rabbival közösen csinálunk, az egy új fordítás Rashi értelmezésével együtt. Én ebben elhoztam három füzetet, ezt szívesen itt is hagyom. Ugye tulajdonképpen az imit fordítást vesszük alapul, de a Rashi értelmezése miatt sok helyen meg kell változtatni a fordítást. Ez egy nagyon hosszú folyamat, nyilván van, sok éve csináljuk már, kisebb-nagyobb szünetekkel, de azt gondolom, hogy egy izgalmas vállalkozás, mert ez ugye a Rashi, aki 11. századi francia borkereskedő és rabbi volt egyszerre, és hihetetlen szellemi teljesítménye, ugye a teljes Tanákhoz írt kommentárt, és majdnem a teljes Talmudhoz, egy személyben. Ez egy fantasztikus teljesítmény, nem tudom, hogy van-e hozzá mérhető, talán Maimonides, aki még hozzá mérhető, hihetetlen teljesítmény. És az értelmezése az alap, ugye a zsidó értelme, a hagyományos zsidó értelmezésben minden rabbinikus biblia, humás, az az előbb említett onkelosz fordítás, és a Rashi magyarázattal jelenik meg. És akkor végezetül szeretnék bemutatni egy mondatot, hogy milyen fajta egymásról eltérő, és el lehet, hogy elsőre nem is lényeges különbségekkel fordítanak le egy-egy szöveget. Ugye azt a mondatot választottam, ami ugye a 10. próbatétel, a Izsák megkötözése, ahol ugye a történet arról szól, hogy Isten megkéri, ugye fölkéri Ábrámot, hogy fogja egyetlen szeretett fiát, hanem egyetlen, de mégis a szeretett fiát, Izsákot, és vigye fel a Moria hegyére, és ott áldozza föl. Kötözze meg, és áldozza föl. És Ábrám nekiindul, és elindul. Ugye tudjuk, ki lehet számolni, hogy Izsák itt már nem volt kisfiú, 37 éves volt. Ugye ezt pontosan ki lehet számolni a szüleinek és a korából. Mert ugye amikor visszajönnek, akkor utána hal meg Sára, aki 127 éves volt, amikor meghalt, és tudjuk, hogy 90 éves volt, amikor született, akkor kijön, hogy 37 éves volt Izsák. Tehát egy felnőtt férfi volt tulajdonképpen, és mégis azt látjuk, hogy követte az apját, aki azért sokat nem árult el neki, amíg oda nem értek, de amikor már megkötözi, akkor sem látjuk, hogy ellenkezett volna Izsák, hanem hagyta magát, hogy az apjának a próbatételének az eszköze legyen tulajdonképpen. És ugye van egy nagyon szép mondat, akkor mennek fel a hegyre, akkor megkérdezi Izsák apjától, azt mondja, látom, hogy itt van a tűz, itt van a kés, de hol van az áldozat? És erre azt mondja neki, azt válaszolja. Ábrahám, vagy jön mert Ábrahám, Elohim je le a szeb le olab ni, vagy el hus nehem jachdav. Ugye, most sokféleképpen lehet ezt fordítani, de azt mondja, és felelt Ábrahám, azt mondja, hogy Isten gondoskodik majd az égő áldozatra való bárányról, és mentek ketten együtt. És itt az a szó, hogy bni, az egy nagyon érdekes helyen van. Mert ugye egészen pontosan nézzük mondjuk a Károli féle fordítást, és mondta Ábrahám, Isten majd gondoskodik az égő áldozatról való bárányról, fiam, és mennek ketten együtt. Az a fiam, az hogy kerül oda? Ha ez egy megszólítás, akkor inkább a mondat elején lenne a helye. Fiam, Isten majd megmutatja az égő áldozatra szükséges. Nézzük meg, hogy hogyan fordítják. Ugye a Károli, az előbb olvastam, ugye a Károli féle biblia, igazából nincsen nagy különbség. Ugyanígy a biblia tanács féle biblia, figyeljük meg, hogy például a Herzféle Bibliában ő az egyetlen, aki meg is érzi ezt a problémát, és nagyvonalúan kezeli, és a fiamat azt az elejére rakja. Itt van a Rashi fordítás, ugye a mi általunk végzett munkában, ugye ahol tulajdonképpen majdnem ugyanaz a szöveg, mint az első négyben, annyi a különbség, a fiam előtt nincs vesző. És miért nincs vesző? Azért, ez egyik különbség, és a másik pedig, hogy úgy fordítottuk, hogy nem hogy ketten, hanem mindketten. Vagy a husnehem, az inkább mindketten, a snehemben van egy dagés, van egy hangsúly, ami utal arra, hogy mindketten, de a legfontosabb, miért nincs itt vesző? Azért nincs vesző, mert a Rási féle értelmezésben, amikor Ábrahám azt mondja Izsáknak, hogy majd megmutatja az égő áldozatot fiam, akkor egy szójátékkal utal, hogy majd megmutatja az égő áldozatot fiam, te leszel az. Te vagy az égő áldozat. És ezért a vesszőnek ott nincs helye. Mert a fiam az nem egy megszólítás, hanem egy utalás, ahogy érezze Izsák, hogy itt tulajdonképpen ő maga lesz az égő áldozat. És miért van utána azért a vél husnehem jachdav, hogy és mindketten mentek együtt, mert annak ellenére, hogy Izsák megértette az utalást, megértette, hogy akkor ő lesz az áldozat, mégis mindketten mentek együtt, közösen, egyetértésben, nem volt semmifajta rossz érzés vagy visszakozás Izsák részéről. Ugye nézzük meg magát a szövegben, ugye így jelenik ez meg, hogy azt mondja, és felelt Ábrahám, Isten majd kiszemeli magának a bárány zéglázatot, fiam, és mentek mindketten együtt, és nézzük meg a Rási magyarázatát, ugye, ami alatta van, majd kiszemeli magának a bárányt, vagyis Isten majd széttekint és válasz magának bárányt, ha nem lesz bárány, akkor fiam, te leszel az áldozat, mondja neki. És noha Isák megértette, hogy ő lesz az áldozat, mégis azt mondja a szöveg, mentek mindketten együtt, be lépsava, egyenlő szívvel, vagyis változatlan kedvel, nem volt semmi visszakozás Izsák részéről. Tehát ez csak egy példa a sok közül, hogy bizony a Tóra szövegében, ugye, és itt Rásinak óriási szerepe van, felfedezhető helyesírási hibák, furcsaság, látszólagos helyesírási hibák, furcsaságok mind-mind valamilyen konkrét utalást tesznek valamire, és nyilván a zsidó értelmezés szerint nekünk a magyarázóknak, a tanulónak, az értelmezőnek a feladata, hogy az utalást megtalálja, hogy mire is utal. Hát röviden ennyi lett volna. Köszönöm szépen a lehetőséget.